2024. július 9-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén került sor a 4. Ákovita Nemzetközi Pálinka és Párlatverseny díjátadó ünnepségére. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Rengeteg olyan kisüsti meg házi készítésű pálinka főző jelent meg, akik valóban minőséget szeretnének produkálni, kis tételben is, és itt ez a versenyen is látható, érzékelhető.
Ha hivatásszerűen méhészkedünk, meglátszik az eredményen. A harackereki Krizsán Tibor Róbert fiatal méhész válaszol kérdéseinkre.
Meg lehet élni belőle. De legtöbben ezt a méhészetet inkább csak hobbiból vagy másodállásból szokták csinálni.
Majd a július közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Aki a munkához szokott, az ma is hajtja magát, aki nem szeret dolgozni, az a kifogást keresi. Benedek József Gyula homorodújfalusi történelem tanárral, a közbirtokosság elnökével készült interjúnk.
Aki ment ezelőtt 50 évvel, az ugyanúgy megy mai napig. Aki 50 éve nem ment, az most se csinál semmit. Tehát ha hitvány voltál, vagy születtél, akkor hitvány leszel, már nem együtt. Ez van.
A hétvégén 14. alkalommal szervezik meg a kápolnásfalusi napokat. A hangos meghívót Benedek László polgármester nyújtja át.
Ennek a rendezvénynek óriási közösség építő ereje van. Mi mindig szentmisével indítunk szombat reggel. Ez egy ilyen nagy csapatépítő az egész falunapi rendezvény.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Az apjányért. Kútágas gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókutatok rózsám ezer egyet. Szőke lány, barna lány, huncuk az valahány, csak úgy játszik a lány a mint a macska szokott az egérben. Csak úgy játszik a lány a legényel, mint a macska szokott az egérben.
Idén 147 arany, 279 ezüst és 207 bronz minősítést osztott ki a szakmai zsűri a 4. Ákovita Nemzetközi Pálinka és Párlatversenyen. A díjátadó ünnepségre a hétvégén került sor Csíkszeredában, a Fenyőszállóban. Összeállításunk elején Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének az elnöke értékel.
Gyakorlatilag mi mindent, amikor szervezünk, azt szeretnénk, hogy az korábbi eseményeket tovább tudjuk lépni, és mindig fejlődjünk, és mindig a célt tudjuk szolgálni, hogy az a közösség, amelyet képviselünk, a székelyföldi gazdák tudjanak fejlődni, és azt gondolom, hogy ezzel a versennyel is egyet tudtunk lépni. Nagyon komoly szakmai feltétel kell ahhoz, hogy egy jó verseny legyen. Fontos az, hogy a termelők, amikor beneveznek, akkor el tudják fogadni az eredményeket. Tehát akkor, amikor nagyon komoly bírálatokat kapnak, és akár egy tételre azt mondják, hogy ez egy hibás tétel, akkor tudják elfogadni, és abból is tudjanak fejlődni. És azt gondolom, hogy mi ilyen tekintetben is egyet jó nagyot léptünk. Ugye, amikor elindítottuk az Akovitát ezelőtt 4 évvel, 2021-ben, akkor a Pálinka Nemzeti Tanácsot kértük fel, hogy szakmai irányítója legyen az Akovitának, és azóta felnőtt egy generáció, egy szakértő csapat. Ennek a szakértő csapatnak a javaslatára János András Erődre bíztuk a versenynek a szakmai vezetését. Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly munkát végeztek, egy nagyon alapos bírálat született, és bízom benne, hogy tényleg a termelők ezáltal is tudnak fejlődni.
Nagyon sok minta érkezett, és nagyon sok arany, ezüst és bronz minősítéssel díjazták a résztvevőket. Most már jobban odafigyelnek a pálinka készítők, hogy a minőség az minőség legyen?
Azt láttuk, hogy előre azért elég sok akahibás tétel be volt nevezve, nem gondolták a benevezők, hogy ilyen komoly vizsgálatnak van alátéve a benevezett ételük. Mindenkinek a saját pálinkája a legjobb. Gyümölcsöt leszedi, megérleli, feldolgozza, tehát sokat dolgozik vele, hozzánő, és amikor elkészül a pálinka, akkor neki az a legjobb. De viszont akkor, amikor összevetjük másokkal, is kiderül, hogy hát akár illatba ízbe, vagy akár a lepárlás során, akár a legelején, vagy a végén olyan anyagok kerültek a pálinkába, ami akár az ízét rossz felem módosítja, vagy akár károssá teszi a pálinkát, akkor onnan kezdve már ki kell mondani, hogy itt egy pálinkával probléma, gond van. Lényeg az, hogy ezt tudjuk elfogadni, és az a jó, hogy köszönhetően a Magyar Agrális Élettudományi Egyetemnek is egyre több jó szakemberünk van ebben az évben is, többen végeztek pálinka mesteri szakot. Fontos az alázat szakma iránt, és azt mondani, hogy igen, képes vagyok nekifogni, tanulni, képes vagyok változtatni, és képes vagyok fejlődni.
Dr. Gyurica Csaba, a Magyar Agrális Élettudományi Egyetem rektora vagyok.
Fel vagyunk nőve ehhez az eseményhez. Tudják-e értékelni sokan ezeket a minőségi páratokat, pálinkákat?
Én azt látom, hogy egyre inkább ez a helyzet. A 20. században nagyon viharos karriert futott be a pálinka. Mondhatom azt, hogy leáldozóban volt a csillaga itt a Kárpát-medencében is, aztán az elmúlt néhány évtizedben ez megfordult. Különösen én arra az időszakra datálom, ez két dátum talán, ami fontos. Az egyik 2002, amikor eldőlt Európai Unió szerte, hogy a pálinka név használata az a magyarokat illeti. A másik pedig az, amikor Magyarországon 2010-ben, illetve 2011-ben bevezették a pálinka készítésnek az otthoni lehetőségét és a liberalizációját, ami egy nagyon fontos lépés volt. Sokan azt várták, hogy ez majd a pálinka minőségének rovására megy. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan kisüsti meg házi készítésű pálinka főző jelent meg, akik valóban minőséget szeretnének produkálni kis tételben is, és itt ez a versenyen is látható, érzékelhető, hogy a legkülönböző méretben vannak jelen a pálinka készítők, a párlat készítők az egész Kárpát-medencéből. És talán ez a legfontosabb eredmény, hogy Kárpát-medence szerte megjelentek a minőségi párlat készítők, ezen a versenyen itt vannak, ahol több mint 1000 tétel pálinkát neveznek be egy versenyre. Az azt mutatja, hogy van érdeklődés a minőségi párlat készítő is iránt, és a champignon, illetve az aranyminősítések, a különböző minősítések magas száma pedig szintén azt jelzi, hogy egyre nagyobb számban, egyre magasabb minőségű párlatokat, pálinkákat készítünk ki Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében.
Mi az ismérve a jó pálinkának? Mert a Székely bácsit, mikor megkérdezték, hogy rossz pálinkát ivott, te azt mondta, igen, és milyen volt? Hát jó volt.
Én is azt gondolom, hogy ez minden italra vonatkozik. Kell, lehet is hivatást, szakmát, tudományt megvinni, de alapvetően a fogyasztó dönt. Tehát, hogyha a fogyasztó azt mondja, hogy az ízlik, akkor valóban ez a székely népi bölcsesség megállja a helyét ma is, mert az a jó pálinka, ami a fogyasztónak ízlik. Ami nem ízlik, az nem jó pálinka, akkor sem, hogyha a szakma meg a tudomány azt mondja rá, mert az a piacon nem sokat ér. Tehát én azt gondolom, ilyen szempontból, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztó döntsön. Nyilván vannak objektív, meg szakmailag értelmezhető szempontok, ez a bírálatoknál is megjelenik, de végül is összességében csak az a lényeges, hogy ízletes a pálinka, előjönnek azok az aroma anyagok, amelyek az ízletességét adják, és összbenyomás tekintetében a fogyasztók igényeinek megfelelő.
Önnek melyik minta nyerte el a tetszését?
Nyilván ez megint ízlés kérdése, alapvetően minden pálinkát szeretek, ami jó, minden gyümölcsből, sőt nem csak gyümölcsből, én a zöldségpálinkákat is nagyon szeretem, ezt sokan talán még ma is eretnekségnek vélik, hogyha sütőtökből, vagy céklából, vagy sárgarépából, zellerből párlatot készítenek, mert azt nem hívhatjuk pálinkának, de számomra azért mégis, ha kedvencet kell mondani, akkor a bogyós gyümölcsűek, a málna, a szeder, a fekete ribizli, vagy a fekete berkenye, ezek a nagy kedvenceim.
János András, előtt vagyok a verseny szakmai elnöke. A versenyen mind szakavatott bírálkoltak, 28 szakavatott bíra döntötte el a pálinkáknak a sorsát. Itten több szempontot veszünk figyelemben, elsősorban az illat, íz és ezeknek a harmóniája, csak ez sokkal komplexebben lebontva, egy 100 pontos rendszerben történt, és ez alapján alakultak ki a rangsorok, az érmek, illetve hogy nem érmes a tétel. A legtöbb mint azért Árdély teljes régiójából érkezett, valamint Magyarországról, Délvidékről, Felvidékről jöttek, és Moldova köztársaságból is érkezett mintán. A legnépszerűbb még mindig a szilva, ebből volt a legtöbb mintaszámunk, a második legnépszerűbb tételünk az a szőlő, és a harmadik legnépszerűbb az a csonthéjasokon belül a barack volt, és ezekből volt a legtöbb, illetve az alma, és azon kívül pedig teljesen széles volt a skála, az egzotikus gyümölcsöktől, a különleges pálaktól, igen, mindennel találkoztunk. Aminek örültem a tételek minőségén, hogy egyre jobb tételek vannak, egyre jobb díjakot kell kiadni nekük. A szakmai zsűrinek is egy nagyon-nagyon élvezetes munka volt, amikor ilyen gyönyörű tételekkel kell dolgozzanak.
Tohású László vagyok, Székelydobóból, udvarhely melletti kis településről.
Az idén hány mintával jelentkezett?
Kevéssel, mert most vásároltunk egy főzőberendezést, ami egy ilyen egykörös aromatornyosnak hívják. Megpróbáltuk csak úgy, hogy ezüstérmesek lettünk, de egyelőre ez boldogságnak elég.
Úgyhogy akkor a pálinkafák termelnek?
Hát érmének aztán most már telepítettünk 10 árat, és abból szeretnénk majd jövőre legalább egy aranyérmest főzni.
Most mi nyerte az ezüstet?
Vadkört, a vadvackornak hívjuk mi, az volt az egyik legjobb, amit küldtünk be.
Az első próbálkozás volt, vagy az előző években is hoztak mintát?
Ez az első, most magánfőző lettem az idén, aztán megvásároltuk ezt a berendezést, egy ezüst az már elég.
Ezt gondolom, hogy ad akkora löketet, hogy most ne hagyjuk abba.
Hát igen, most már úgy érzem, hogy elindultunk ezen az úton, aztán lássuk, mi lesz.
Barabás Attila vagyok, Gyergyőfe Miklési, magám pálinka is párlatfőző.
Úgy tűnik, hogy az idén a sajtosok nagyon díjazták a Berkelye pálinkáját. Ez meglepetés, vagy számított erre?
Megmondom őszintén, már egyszer kaptam egy sajtódíjat. Én nagyon örventek, én nem gondoltam, hogy még egyszer a sajtosoknak sikerül elnyerjem a tetszésüket a pálinkáimon. Úgy érzem, hogy egész kifinomult ízlésük van. Ezelőtt 2 évvel a Horgasmagú Szilvát díjazták. Szubjektívek egyébként, mert nem szakmabeliek is, akkor talán a Málnát győzte a Horgasmagú Szilva is, most is, hogy elnyerni a sajtódíjat, ez egy külön megtiszteltetés.
Hány mintával jelentkezett?
42 mintával jelentkeztem, 41 kapott díjazást. 9 arany van közöttük, a többi még ezüst és bronz.
Vas Csongor vagyok, Csíkdelnéről, és hobbi magán pálinka főző.
Milyen érzés minden évbe elvinni azt a temérdek sok díjat?
Hú, hát nagyon jó, hát a munkánknak a gyümölcse, ami beérik. Ugye majdnem az egész nyárunk, meg az őszünk rámegy erre. Ez már egy ilyen, nem is hobbi, hanem lassan ilyen hivatás lett ebből.
Ez nem kerül sokba?
De. Időben, meg anyagiakba, meg úgy mindenbe.
Az idén hány arany lett, hány champion?
Ezt még nem tudom. Azt tudom, hogy sok lett, de megmondom őszintén, hogy amikor már nekem a pálinka főzőből jön ki a nedű, én akkor megnyalom, én már akkor érzem, hogy van benne egy lehetőség, van benne egy érzés, csak mindig azt várom nagy figyelemmel, meg szeretettel, hogy ezt megérzik-e a bírálók is benne, amit én érzek akkor, hogy mi jön ki belőle. És általában ők is ugyanazt érzik, amit én.
Az idén milyen rendkívüli párlattal érkezett?
Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és kimondottan büszke vagyok, és magasra emeltem, az az almám az illatos szentperjével, ugyanis ott visszahoztam egy olyan érzést, és arra törekedtem, hogy nem az alkohol, meg nem anatómiai okokból készítünk alkoholt, hanem egy érzést hoztam vissza. Azt az emléket, amikor gyerekkoromban szénás szekéren ülve almát szedtünk a hazafele térő megrakott szekéről. Én az alma pálinkába illatos szentperjét áztattam, ez az a fű, ami egyetlen egy, amelyik adja a csűrnek, meg a szénának az össz illatát, és ebből lett egy nagyon szép komplex termék, ahol az alma visszaköszön, meg a széna visszaköszön nagyon kellemesen, és a bírók ezt nagyra értékelték, kategória győztes lett.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Csíkszeredában a 4. Akovita Nemzetközi Pálinka és Párlat versenyen. Most Balogh Dénes énekel.
Ha nem tudsz megszállni,
Krizsán Tibor Robert vagyok, Harackerékről.
Méhészkedéssel foglalkoznak többek között. Ez családi hagyomány?
Nem, ezt ketten édesapámmal kezdtük el, egy olyan 12 éve. Két telephelyel dolgozunk, egyik Harackeréken van, és egy másik Szentgericin.
Hány munkásuk van? Hány család mélyen gazdálkodnak?
Nagyon sok munkásunk van, de egy olyan 200 kaptár mélyünk van, az állomány egy olyan 200-200 felett vagyunk.
Bizonyára vándorolnak is, vagy inkább állóméhészetben gondolkodtak?
Nem, a második, harmadik évtől már vándorolunk. Van egy méhészkamionunk teljesen felszerelve, amivel mindig vándorolni szoktunk. Egy olyan 110-120 család tudunk megvándoroltatni évente.
Mennyire nehéz a vándorlás? Mert sok méhész panaszkodik, hogy itt is összezőrenés van a gazdákkal, ott is, aztán a méhész kollégákkal, vagy megvannak azok a stabil helyek, ahová szoktunk menni, kialakult, és akkor most simában mennek a dolgok.
Az első pár évben azért elég nehéz, amíg a helyeket és a barátokat az ember megszerzi. Nekünk lefoglalt helyeink vannak, amiért fizetni szoktunk a legtöbbször. Ez amikor kialakul, akkor utána pedig már könnyebb.
Milyen mézeket gyűjtenek a méhek?
Először is kezdődik a repcével. A repce után akácmézet gyűjtetünk, utána pedig hársmézet, vegyes mézet, és utoljára pedig a havasi mézet a nyár végén.
Van piaca a méznek? Mert van olyan méhész, aki azt mondja, neki mindig sikeres az év, van, aki azt mondja, hogy bekavar a brazil méz, a kínai méz, a mindenféle. Önök mit tapasztalnak?
Mi eleinte megpróbáltuk ugyanígy, mint a legtöbb méhész, amikor neki fog méhészkedni, megteremeli a mézét és megpróbálja eladni. Ami nem mindig fog sikerülni, mert a nagy felvásárlásban nagyon kevés a kereslet, és az ő keresletének nagyon kevés az ára. Így megpróbáltuk eladni a legtöbb mézünket az embereknek. Ehhez pedig saját hálózatot alakítottunk ki vásárhelyen, ami 3 és 4 munkapontból állt, plusz vásárokat jártunk, ahhoz, hogy el tudjuk adni a mézünket normális termelői árban.
Az emberek most már ismerik a mézeket? Vagy még mindig van olyan vásárlójuk, akinek kell egy üveg méz? Neki olyan mindegy, hogy milyen, nem tudja, hogy mi mire jó, és így vásárol az ár alapján esetleg, vagy a színe alapján.
Igen, persze, ez mindig megvan. Még mindig van, aki csak egy üvegmézet szeretne venni, legolcsóbbikat. Megvan mindenkinek a kategóriája, meg a mindenkinek a tudása ehhez. Aki egy üvegmézet kér, akkor az veszten egy üveg vegyes mézet. Aki pedig akar kérni egy különlegesebb mézet, az pedig vásárol egy különlegesebb mézet. Ezért kell egy eladónak többféle méze legyen az asztalon, többféle kínálatja legyen.
Általában mit keresnek a vásárlók?
Általában a vegyes mézet keresi mindenki, az is a legolcsóbb. Nem lehet mondani, hogy rossz méz, mert az is nagyon finom méz, az is nagyon gazdag, de az a legismertebb, az a legkeresettebb mézünk.
De hát a vegyes méz az annyi féle lehet.
Persze, persze, ez változik. Tavaszi vegyes méz más, őszi vegyes méz más, nyári vegyes méz más. Ez egy ilyen gyűjtőfogalom vegyes méz. Ez többféle mézet akar, mikor milyen van a kínálatban.
A vásárlók még vacakolnak a méz cukrosodásával?
Igen, ez mindig is így volt, az nem egy rossz dolog. Ehhez vásároltunk méz tisztítórendszert, 2 is, amivel annyira kitisztítjük a mézet, mielőtt piacra visszük, hogy az nem fog a klienseinél megkristályosodni, hogyha nem tartsa nagyon hosszabb időn keresztül.
Az állami támogatások azok érkeznek-e?
Volt állami támogatása édesapámnak is, egy kisebb pályázatot nyert meg, és most van nekem is. Az ember ügyesen csinálja, akkor lehet elérni pályázatokat.
Mi jönne jól a méhésznek? Milyen segítség és kitől?
Szerintem sokféle mindenben támogatja az állam a méhészeket, de szerintem még az lenne jó, hogyha minden évben egy stabil összeget határoznának meg, ahány kaptárral a méhész foglalkozik, annyi darabszám után kapna segélyt.
Ebből meg lehet élni, vagy emellett még sok mindennek kell foglalkozni?
Ebből, hogyha az ember ügyesen meg tudja termelni, és el tudja adni termelő áron vásárokba, vagy egy meghatározott helyen, ahol mindig oda jár és árul az embereknek direkt, akkor szerintem igen, meg lehet élni belőle. De legtöbben ezt a méhészetet inkább csak hobbiból, vagy másodállásból szokták csinálni.
Krizsán Tibor Róbert, fiatal harackereki méhészt kérdeztük, az otthon látott példa meghatározza életünket, a hétvégén falunapokat szerveznek Kápolnás faluban. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you.
Cseh Juditot hallgattuk, a következő percekben néhány július közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A körtésekben a hónap végén és az augusztus elején érő fajtákat már nem permetezhetjük a hosszabb élelmezés egészségügyi várakozási időt igénylő növényvédő szerekkel. Ha szükséges, a varasodás ellen rövid várakozási időt igénylő készítményt használjunk, amely egyúttal a monilinia gyümölcskárosító formája ellen is véd. A későbbi érésű fákat hosszabb hatástartalmú szerekből készített permetlével is védhetjük. A szilva és ringlófák további permetezésének menetét a fajták érési ideje határozza meg. Az augusztustól érő fajtákat még mindenképpen érdemes a szilvamoly ellen permeteznünk. Ha jelentős gyümölcsösünkben a molyos szilva vagy ringló mennyisége, érdemes a permetlébe a monilíniák gyümölcsfertőzésének visszaszorítására ellenük is hatásos készítményt tenni. Ha a mogyorófáink levelein a mogyoró takácsatka tömeges előfordulását, illetve szívogatásának nyomán keletkező jellegzetes, sárgulásban megnyilvánuló kártételét látjuk, az almafák védelmére használt atkák ellen hatásos permetlével mogyoróbokrainkat is permetezzük be. A szamócánál indaképződés kezdetén csak akkor kell a levélfoltosságok, a lisztharmat, a sodromólyok és a levéldarazsak ellen védekeznünk, ha a szület után még nem permeteztünk, vagy ha valamelyik károsító elszaporodását észleljük. A rágókártevők és a levéltetvek ellen diazinon, csak a levéltetvek ellen pirimikarp hatóanyagú készítménnyel permetezzünk. Szamócaatka fertőzés esetén ismételten védekezzünk atkaülő készítménnyel. A málna esetében a mechanikai növényvédelmi eljárások végrehajtása elengedhetetlen feladatunk. Először a tövek letermet, már értéktelen részeit kell eltávolítanunk. Munkánk csak akkor lesz teljes körű, ha azt a didimellás vesszőfoltossággal, az elzinóés és a leptoszférás vesszőfoltossággal nagy mértékben fertőzött és a gubasszúnyog, illetve a málnakarcsú díszbogár lárvái által károsított hajtások kivágásával és elégetésével is kiegészítjük. Ha a paradicsomnál bogyófejlődés idején a növényeken a paradicsomvész, az alternáriás levél és termésfoltosság, esetleg a szeptóriás levélfoltosság másodlagos fertőzésének tüneteit észleljük, ismételjük meg az előző dekádban végzett permetezést. Ilyenkor lehetőleg a kombinált hatású készítmények közül válasszunk. Ha az alternária ellen kell főleg védekeznünk, a mankocep kombinációkat érdemes előnyben részesítenünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A konzerv maradékot ne hagyjuk a dobozban, tegyük üvegtálba, így hosszabb ideig tárolható a hűtőben. Az apróra vágott petrezselyem zöldjét csak akkor tegyük az ételbe, ha már levettük azt a tűzről, így az íze zamatosabb lesz, és a vitaminok sem mennek veszendőbe. Bizonyosan friss a kacsa vagy a liba, ha a mellcsontja hajlítható. Ha a rozsdamentes edény aljára ráég az étel, öntsünk bele egy kis ecetet, forraljuk 2 percig, súrolás nélkül eltávolíthatjuk a foltot. Ha megkeményedett a sajt, puhítsuk meg tejben, ezután reszeljük le, remekül használható például a meleg szendvicsekhez.
Messze van az én babám anyája, ide látszik sudár jegenye fája, fúj a szél, lengeti, katonának kell menni, sajnálom a szeretőmet itt hagyni. Megüzentem a szeretőm anyjának, már szeretőt keressen a lányának, mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem lányának szeretője nem leszek. Mert én innen sehol nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek.
Benedek József Gyula vagyok, történelem tanár, jelenleg csak közbirtokosság elnök, gumiszerelő, mezőgazda, szamatőr, és így tovább.
Úgy mondták régebben, hogy sok oldalon fejlett a tanár úr.
Négy oldalon vagyok fáradt, de túl sok kezdeni, úgyhogy vissza fogok fejlődni.
Mit kell tudni Homorodújfaluról? Helyezzük képbe a hallgatót.
Azt kell tudni, hogy valamikor egy szuperebb hely volt, mint most, ami van, de ugye ez rajtunk múlik, hogy milyen most vagy milyen lesz. Ugye valamikor sokkal többen éltek, most a kérdés az, hogy mennyiség kell, vagy minőség, hát kell mind a kettő. Szászföld határán vagyunk, emiatt ugye volt pozitívum, negatívum. Pozitívum az, hogy ugye a szászoknak a német gazdasága plusz rend szeretete az ránk ragadt, viszont ugye voltak határvitáink a szászokkal egészen 1486-ból Mátyás Krédeiből oklevélen bizonyítva. Tehát voltak ugye pozitív és negatív árnyalatai mai napig.
Általában mivel foglalkoznak a homorodújfalusiak? Gazdálkodnak? Vagy elvonza a udvarhely, vagy valamelyik másik város is, és ingáznak is?
Általában mindennel foglalkozunk, amivel lehet. Tehát földműveléssel most már inkább csak a támogatások miatt, tehát nem igazán. Tehát a régi szép gazdák, azok már nincsenek. Gazdember nincs, csak esetleg ilyen támogatás, orientált, farmer idézőjelben. Tudod, kevesen járnak. Külföldre gyakorlatilag senki, egy személy van külföldön, a többi ilyen falu végig, de abból sincs sok, tehát mindenki meg tud élni itt, ha meg akar. Ha nem akar, akkor pedig mindegy, hogy hova megy, szerintem.
Fiatalok vannak?
Fiatalok vannak, és lesznek, egyre inkább megér itthon lakni, már vannak útjaink. Máskülönben, ha pénz van, akkor mindegy, hol laksz most. Ha pedig nincs pénz, akkor szerezni kell.
Mondták itt a faluban, hogy amióta megjavították az utat, azóta nagyon megnőtt itt a forgalom. Ez minek köszönhető, hogy rövidebb az út most már Kőhalom fele?
Ez annak köszönhető, hogy rövidebb az E60-as nemzetközi útra. Ugye itt van a Szászföld, nagyon sokan jönnek Magyarországról. Nagyon sok román turista, ugye Dél-Romániából, Karpatokon átjön, felmegy a Hallgitarra, Szatelaka, Ivo. Itt legrövidebb, hát ez nekünk elég rossz, mert főút már lakunk, gyakorlatilag nem lehet mozdulni. Tehát ugye a fejlődés ára a tömeg. Tehát az 5-2 éve nem ment el nap senki, most reggel 7,20 kamion legalább, plusz 3 turista, plusz 4 külföldi, plusz 20 román, plusz 3 magyarország, plusz még egy szakér.
Említette, hogy a közbirtokosságnak is az elnöke. Nagy területen gazdálkodik a közbirtokosság?
Kevés, most nem tudom, fejből 170 hektár legelőben van erdő. A másik problémánk, hogy mi a 3 megye határán vagyunk, ezért 3 megyében. Rengeteg adminisztratív bürokrácia, Brassó megye, Kovászna, stb. Tehát nincs sok, de ami van, az ami. Tehát azt vásárolgatták egészen 48-ig az államosításig. Sőt, még volt üzleti tárgyalás egy másik birtokkal ott Kovászna megyében, csak az államosítás elvitte. Így a szerencsénkre vagy szerencsétlenségünkre kevesebb van. Ugye ez megint két oldalú, hogy van, amikor hasznos, van, amikor káros, hogy van.
Erdőterületeik vannak?
Annyi, amennyi nekünk kell van. Tehát a népnek a tűzifa kikerül. Annyi van nekünk, amennyi kell. Sem kevesebb, sem több. Tehát annyit szereztek az ősök. Tehát utána vásároltak például a Bargyasi Daniel családtól, a Bárójéból. Még vásároltak volna. Tehát az erdők egészen a köpeci erdőkig nyúlnak le Kovász megyébe. Egész más megyébe esnek. A Rika-patak vagy a Nádas-patak több területünk van. Ha még lett volna 46-ban, 48-ban biznisz, amit elvitt a román ugye államosítás, akkor még több lenne. Nem sikerült nyílbe jutni a biznisz, azt mondták az öregek. Így még lett volna erdő. Tehát annyi van, amennyi kell. Nincs több ezer hektár, mint Lövétének vagy Zetelakának, de amennyi van, az nekünk elég mindenből.
Sok tagja van a közbirtokosságnak? Vagy önök is azzal küzdködnek, hogy minden haláleset után aztán szaporodik a létszám?
Hát a tagok száma az durván 100 körül van most, plusz-minusz 2%. Most volt egy eset gyűlésben, hogy megint két része szakadt. Hát az nem ajánlott, mint ezelőtt sem. Nagyon szerették, hogy a birtokot szétaprózni, de viszont a probléma az, hogy a 100 tagból 90% nem a faluba él, hanem Amerikától egészen Marosvásárhelyig, akkor nehéz kommunikálni, semmi visszajelzés, annyi, hogy a fát, pénzt megkapják, de gyakorlatilag csak papíron léteznek. Tehát semmi közel a faluhoz, szerintem egészen a faluba sem jár, vagy elszámazottak. Tehát aktív tag, aki itthon van, az most szerintem felesény. A többiek szerte szét a világon.
Mi lesz mondjuk 20 év múlva?
20 év múlva ugyanaz lesz. Még többen leszünk darabszámra, viszont a birtok az ugye nem lesz több. Tehát oszlik, de az nem baj.
Gazdálkodik is. Mekkora területen, vagy mivel gazdálkodik?
Túlzás lenne mondani, hogy gazdálkodunk. Anyámnak volt, vagy 10 hektár egyik nagyanyának. Hát azt el kell mondjuk, hogy a nadrág szép arca, 10 hektár 102,6 darabban mai napig, ugye a régi szép hagyomák szerint nem tagosítottunk sem 100 éve, sem 50, sem mai napig, tehát mindenkinek az kell, ahol volt. Nem bánjuk, ha nem ér semmit se, de az kell. Büszkék vagyunk.
És mit termesztenek?
Ami lesz, mondjuk. Tehát mindent. Gabonafélét, lucernát, szénát, bármit.
Vodkára küzdködnek?
Hát az van egyfolytában, de itt most nekünk nem számít, hogy mi van, tehát kell csinálni. Itt nem számolunk, sem profitta, sem azt nem nézzük, hogy megéri, nem éri. Egyszerűen ezt kell csinálni.
Úgy vannak, mint az űrmösi gazda, hogy azért dolgoznak, hogy fáradjanak-e, hogy éjjel tudjanak aludni.
Hát igen, tehát a mezei fáradtság az sokkal jobb, mint például az iskolában eltöltött úgymond idegi fáradtság. Egész nap a mezőn vagy, fáradt vagy, de sokkal jobban esik, mint egy perc az iskolában. Ugyanezt csináltak 100 éve. Annyit dolgoztak, hogy meghűltek, megszakadtak, de sokkal jobban éltek, mint most. Ezelőtt egy év többet ért, mint nekünk 10 év. Most majmoljuk a nyugatot, de nem vagyunk sem nyugaton, sem keleten, magyarul. Tehát valahol kettő között a semmiben.
A központban ott van a csárda, és én örömmel tapasztaltam, hogy ott összeülnek a férfiak, és egy sör mellett azért megbeszélik a világ nagy dolgát. Mennyire tudnak komolyan ott egyezkedni, vagy azért megvannak a fórumok, ahol a fontos dolgokat meg tudják beszélni?
Hát nekünk ugye csárda nem volt ezelőtt, ez a csárda, úgymond az áldása, vagy átka 90 után kezdődött nálunk, azelőtt csak egy ilyen falusi bótunk volt, egy villanyégő, egy kapa plusz egy hetente egyszer kenyér, és hogy a fenébe tudtunk megélni? Egyéb nélkül ezt nem tudom mai napig felfogni, de megéltünk. Tehát 100 éve egy szemmel volt még egy csárda, a dédanyanyám csárda, akinek a férje Amerikában volt 18 évig. Utána nem volt kocsmánk, kommunizmusban nem volt kocsmánk, demokráciában lett kocsmánk. Hát ebben sokkal több rossz van, mint egy-két sör mellett, ez egy kicsit kevés. Van, aki egy-két sört megiszik havonta, mint én, de van, aki naponta több sört megiszik, itt kezdődnek a gondok.
És akkor másnap nem lesz összegerebézve a széna, gondolom.
Széna lesz, csak ugye van, aki egész nap ott ül, plusz a jövedelmét oda, hogy szerintem sokkal rosszabb a kocsma létezése. Tehát így nagyon szép, romantikus, hogy megiszünk egy sört ketten, de sokkal benne nem lenne. Részemről, és még nagyon sokan aláírnák ezt a faluban. Nem a feleség, nők. Tehát sokkal jobb volt 95. Aki inni akart, megkapta. Tehát ez egy negatívum részemről. Van, aki ezt nem ír alá, vagy felhördül, de a kocsma csak bajnak van a faluban. Magyarul. Pénzügyileg nem a cégnek, de másnak mindenkinek csak bajnak. Aki ezt nem hiszi, az nyáron után.
Hogyha valaki itt betéved ide Homorod Újfaluba, azt mondja, hogy hát itt olyan ideális minden, mintha egész évben itt nyaralnának, önök mibe kapcsolódnak ki? Mert azért a munka az megvan, a tanügybe is azért van elég sok gond. Van lehetőség kikapcsolódásra, vagy a mindennapos rutinba benne kell lenni?
A falun két dolgot lehet csinálni. Vagy dolgozni kell, vagy nem tudom, mit lehet csinálni.
Lehet pénzt számolni, hogyha van valakinek.
Ezelőtt sem számolták a pénzt, anyanyámék, hanem azt számolták, hogy 4 nagy szekély, gabona, 3 szekély. Tehát a vagyont nem pénzbe számolták, hanem terménybe. Azt mondták, úgy örventünk, mert 4 szekély, gabonát hoztunk, cséplőgép. Ezelőtt sem dollárba számolták, sem a bankkontot nem nézték. Sokkal jobban éltek, mint most.
Lesz még jó világ itt Homorod Újfaluban?
Hát a minél kevesebb médiát ugye nézünk, hallgatunk, akkor van és lesz. Tehát sokkal jobb lenne, mint 95, akkor nem volt sem telefonunk, sem mobilunk, semmi. És boldogan éltük, amíg meg nem haltunk. Nem volt se kocsmánk, se boltunk, nem vettük a külföldi vegyszert. Most oda kerültünk velem együtt, hogy a víztől együtt minden a boltban. Vizet a boltból vesszük, kent a boltból vesszük. Ezelőtt nem vettünk semmit, mert egy bolt sem volt. Ha volt, sem kapta semmit. Hetente egyszer jött egy rend fekete kenyér, tényleg 82-től nagyjából öntudatra kezdtem ébredni. Tehát volt a boltban egy rozsdás kapa, olyan régi fajta cukorka, 2 kötek méter áru, és hetente egyszer udvarra hoztak fekete kenyér. És boldogan élt mindenki, senki meg nem halt. Most ha naponta menjünk a boltba víztől elkezdve mindenig, akkor nem tudunk élni. Miért nem? Hogy tudtak anyanak megélni? Mit ettek, mit ittak? Önállaltak voltak. Most pedig nem tudunk 2 perc alatt semmi nélkül. Nem volt szívval vagy ital nélkül. Hogy tudnám megélni úgy, mint 95?
Mentalitásváltásra lenne szükség?
Hát ugye mentalitás az változik egyfolytában. Most mondjak egy példát. Ugye 89-ig, 90-ig azt mondták, akinek a falun nincs 1-2-3 disznője a malacca, az hitván semmire kell, hogy lusta dög, limlom. 10 év azt mondják, akinek bármilyen van, az hülye. Na, ennyi a mentalitás váltam. Most, ha van egy marhát, egy disznót, egy tyúkot, akkor hülye vagy. Aki nem kell semmit csinálni, mint én, az egészen megy, mint a hülye. Most akkor mi a mentalitás? Én megélnék boldogan csak a tanügyből. Csak kívülnék kapu előtt, szivarazgatnék. Erre születni kell. Aki ment ezelőtt 50 évvel, az ugyanúgy megy mai napig.
Aki 50 éve nem ment, az most se csinál semmit. Tehát ha hitvány voltál, vagy születtél, akkor hitvány leszel, majd nem együtt. Ez van. Itt meg tudtak élni 500 éve, 200 éve, aki meg akar élni, az meg tud élni. Aki nem tud megélni, az nem arra való, hogy megél. Tehát élhetetlen magyarul.
Benedek József Gyula, homorodújfalusi történelemtanárral, a közbirtokosság elnökével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szávai Ibolya énekel.
Benedek László kápolna Nashfalu polgármestere.
Idén hányadik alkalommal szervezik meg a kápolnásfalusi napokat?
Az idén 14. alkalommal szervezzük. Én 16 éve vagyok polgármester, 2009-ben szerveztük az elsőt, csak hogy kimaradt két év a Covid véget, így most a 14-et tartsuk.
Mindig valami újdonsággal kell előrukkolni, vagy azért a jó bevált programok jó, ha ott vannak a kínálatban?
A jó bevált programok azok jó, ha ott vannak. Van nekünk egy óriási segítségünk Debrecen város, akik most az idén 66 fellépővel érkeznek, 10 órás műsort hoznak a két napra, az nekünk egy nagyon bevált, azon nem is szeretnénk változtatni, de a debreceniek mellett persze a helyi gyerekek, az iskolás gyerekeink mutassák meg tehetségeiket, már több alkalommal szerepeltek a Marosvásárhelyi Rádióban is, nagyon tehetséges gyerekek vannak, és mindig szoktunk hívni sztár vendéget is azért, hogy legyen a szélesebb közönségnek is szórakozás.
Az idén kit hívtak?
Az idén a Triász lesz, ők minden évben visszajárnak a barátaim, és Republik lesz a csúcs.
Miért jó, hogyha van ilyen rendezvény?
Ennek a rendezvénynek óriási közösség építő ereje van. Mi mindig Szentmisével indítunk szombat reggel, és összegyűvel testvértelepülésekkel 8-al igazából, és a helyi kápolnási lakósokkal és a környékről ide látogatókkal, ez egy ilyen nagy csapatépítő az egész falunapi rendezvény.
Én néhányan részt vettem, és én azt tapasztalom, hogy például a testvértelepülésekről sem csak a polgármester jön, és csak úgy kipipáljuk, hogy mi is voltunk, hanem már családok családokkal jóba vannak az elmúlt évtized alatt.
Igen, most már van 30 éves testvértelepülési kapcsolatunk is, most fogjuk ünnepelni a 20 éveset a Kötegyán testvértelepülésünkkel. Hát úgy van, hogy család-család kapcsolatok vannak, egyik évben mi megyünk, másik évben ők jönnek. Most például Kápolna jön egy autóbusszal, és bekapcsolódnak az egész rendezvénysorozatba.
Említettük, hogy a helybeli gyerekek is milyen színvonalas produkcióval lépnek fel. Valóban itt mindig sikerül valami jót összehozni. Ez pedagógus függő? Otthonról jönnek a gyerekek már, hogy fiam, azért tovább kéne vinni ezt a hagyományt? Vagy mitől ilyen tetrekészek és ilyen sikeresek ezek a gyerekek?
Hál' Istennek, hogy a pedagógus társadalom is itt, akik tanítanak kápolnáson, ők is bevonják a gyerekeket, és persze otthonról jött tehetségek is vannak, és többféle támogatással ugye most tudtunk rengeteg hangszert is vásárolni. Kialakítunk egy gyerek rezes bandát, ahogy nálunk mondják falun. Szinte 100 gyerek van abban a rendszerben is bekapcsolódva, próbálnak, így felkutatódnak azok a tehetségek. Biztos, hogy lesz, aki lemorzsolódik, de maradnak még a végén is.
A rendezvények helyszíne hol lesznek itt a központban?
A rendezvények helyszíne a központ, igen.
Olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy itt azért még szállási lehetőségek is vannak. Van elég?
Igen, hál' Istennek nekünk több mint 200 szállásra van lehetőség itt a településen. Most 160 vendéget várunk külföldről. Ezekből a vendégekből ugye lesznek családoknál is, akiknek családi kapcsolatuk van, többiek pedig persze panzióban meg a vendégházakban lesznek elszállásolva.
Benedek László kápolnásfalu polgármestere válaszolt kérdéseinkre, a mikrofont most Farkas András veszi át.
Járt ki lábam, járt ki most, nem parancsol senki most, az én lábam kiárja, csak a padlás kiállja. Járt
lábam jár ki most, nem parancsol senki most, az én lábam úgy járja, rejá termett a táncra. Szemem húnyorgatása, kezem csattogtatása, az én lábam úgy járja, rejá termett a táncra. Az én lábam úgy járja, rejá termett a táncra.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Hatos György kertészmérnökkel, falugazdásszal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Orotváról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Virágos erdő szélen rózsa bokor, csak te tudod, mennyit járok utána. Kalaponnál elhervad a rózsa csokor, a szívemet elepeszti a bána. Visszaküldte a szeretőm, visszaküldte a jegykendőm. Nem mutatom, ha a szívem fáj és érte, nem járok én soha többé felé. Visszaküldte a szeretőm, visszaküldte a jegykendőm. Nem mutatom, ha a szívem fáj és érte, nem járok én soha többé felé. Kinyílik még egyszer az a rózsabotor, tudom, te is sírsz még egyszer utána. Hogyha ma ide csalf a szíved, visszasodor, elkerüllek még a színet se lássa. Visszaküldöm a kendődet, sírold meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírold meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél.
Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bartos Éva énekel, majd a Barozda Ádámosi verbunkjával és Szökősével búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.